Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Homorócentpárról jelentkezünk, Gábor Balázs népi faragó, székelykapu készítő és feleségének Ibolyának a vendégei vagyunk. A szakmai dolgokon túl egy fiatal székely család mindennapjaiba nyerünk betekintést. Ők a ritka példa arra, hogy az értékeinket nem csak megőrzik és éltetik, hanem továbbadják az újabb generációknak. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Balázs kérésére a homorodalmási Sorbán Enikő népdalénekest hallgatjuk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mielőtt a jelen történéseiről beszélgetnénk, javasolom, hogy hallgassuk meg az első rádiós interjút Gábor Balázzsal, amelyet a Marosvásárhelyi Rádió 120 perc című magazinműsora Ember közelben rovatában hallhattak 2010. május 1-én.
Ember közelben. Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. Szombaton kora délután a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gábor Balázs vagyok, Homorócentpárról. 1998-ban kezdtem meg az első vésőütést, és attól a perctől minden nap evel dolgozok, és evel ütöm agyon a szép fiatal éveimet.
Az iskoláit hol végezte?
A legelső óvodakaput azt Homorócentpáron nyitottam meg, és a végzést a Szentkeresztben anyám végeztem, a Gábor Áron Liceumban, ott egy szakközépiskolát végeztem, és azon belül volt egy három esztendős tanfolyamnak nevezett fafaragó iskola. Én speciál asztalosságot végeztem, és az mellett végeztem el a fafaragó iskolát. Az első évben volt a kezdetleges egyszerű pászorfaragás tanítása, második a már díszesebb felületfaragás, és a harmadik év volt a jelentősebb mindannyiunk részére, ahol a mély domborított fafaragás mesterségét tudtuk ellopni, tanultuk meg, pontosabban Simó István mester úrtól, aki volt nekünk a mesterünk. Népművészeti fafaragásban van olyan, hogy a mély domborított faragás illendő, például a kopjafáknál és a székelykapuknál egyaránt, a bútoroknál inkább jellegzetes, inkább vonzóbb a felületfaragás és a pásztorfaragásnak a felvitele és a faragása.
Az iskola elvégzése után közvetlenül már bele is vágott ebbe a szakmába? Vagy volt kihagyás is?
Egy rövid szünet volt, amit a szüleimnek köszönhetők. Belgiumba töltöttem el egy csendes három hónapot, és azután kerültem egy közeli faluba, egy asztalos műhelybe, de 98 óta már dolgoztam egy szüleimtől örökölt kicsi házba, egy egyszerű régi műhelypad be volt téve, és már azon körpácsoltam. Azon a kis műhelypadon gyakoroltam 98 óta. Most már ki van alakulva egy falusi szinten elég meglehetős asztalos műhely.
Csak egyedül dolgozik, vagy most már vannak alkalmazottak is?
Még mindig egyedül dolgozok, mert bútrokot készítök. Ennek meg nagyon precíznek kell lennie. Nem merem másra bízni, hogy nehogy véletlenül ne sikerüljön, és majd rajtam verik a port.
Gábor Balázs neve ismert nem csak itt Erdélyben, hanem a határon túl is. A határon túlra is bútorai kerültek el, vagy csak faragásai?
Vannak munkáim Amerikában, Belgiumban, Franciaországban, sőt még Bécsben is. Budapesten is viszont rengeteg munkám van már. Egyre, amire odakünt a nagy magyar földön büszke vagyok, egy székelykapu, amely Balaton főkajáron tündököl egy kis utcában. Egy nagyház előtt. Sepsiszentgyörgyön voltam a tavalyi esztendőben, és egy megrendelés alapján történt ez a székelykapu elkészítése, amit a helyszínünk kint Balaton mellett készítettem el a gazda jelenlétibe.
Itt nagyon sok külföldi helyszínt említettünk. A többiek is itt jártak nálunk, és látták a munkáit, és ez alapján rendeltek? Vagy hogy jutott el ennyi fele Gábor Balázsnak a munkája?
Volt olyan személy Belgiumból, aki megvásárolt egy darabot, és utólag rendelt, Amerikába oda ajándékként vitték, Bécsbe úgy szintén ajándékként vitték el, Budapesten ott vásáron adtam el termékeket.
Milyen gyakran vannak kiállításai Budapesten?
Évente általában 1-2 mindig van. Vásárokon belüli kiállítás. Erdélyben is volt egy egyedi kiállításom a székelyudvarhelyi Hargita megyei forrásközpont épületében.
Falubeliek részéről nem volt-e egy olyan igény, hogy a munkáit falutalálkozókor, kortárs találkozókor kiállítani a faluban?
Még idáig nem kértek fel, de természetesen amennyiben felkérnek, szívesen állok rendelkezésükre. Homorult Karácsony falvar tudnám megemlíteni, ott minden eszendőben van egy szelidgesztenye fesztivál, és ott felkérnek vásárról egybekötött kiállítást tartani.
Ilyenkor milyen tárgyak kerülnek kiállításra?
Általában népművészeti, hagyományos, régi stílusú dolgok. Ebben érteném a tárcákat, súlykokot, kulcstartókat, és az egyéb használati régi módi tárgyakat, amit a gazdák és gazdasszonyok használtak.
Említettük beszélgetésünk elején, hogy az alapfoglalkozása az asztalos. Az itteniek faragott bútorokat rendelnek-e? És ha igen, akkor mi az, amit úgy szívesen látnának a lakásban?
Hála jó Istennek, most már visszajön, megint azt kell mondjam, hogy divatba, mert sajnos ezt a globalizáció letörte, de hála jó Istennek van remény arra, hogy visszatérnek minden családi házba a régi bútrok. Például fel tudnám hozni az egyszerű kasztent, mostani neve szerint a komódot. Nagyon felkapott tárgyak, és vannak családok, akik bölcsőt is rendelnek, hozományos ládát, régi fajta szekrényt, ruhaszekrényt, vízpadot, faragott fogast, tehát hagyományos bútrokot is rendelnek, úgy festve, mint faragva. Mert készítők festésre elé állított bútrokot, amit sajnos még én nem tudtam megtanulni, hogy festeni. Nekem személy szerint könnyebb a faragott bútrokot készíteni, természetesen is azt tanultam. De viszont nagyon-nagyon szeretném megtanulni a festett bútor készítését, mert annak egy külön varázsa, külön szépsége van.
Konyhabútort rendelnek-e?
Van a rendelésem tömörfából, az viszont már nem faragva, hanem csak sima naturbútor. Most jelenleg is egy fiatal párnak csinálok egy konyhabútort, ami egy egyszerű részekből álló, kicsike, viszont praktikus.
Ezek a bútorok saját tervezésűek, vagy ha én viszek egy modellt, akkor az Balázs elkészíti?
Általában megpróbálom meggyőzni a hagyományos felé a klienset, amennyiben nem lehetséges, természetesen az ő igénye szerint alakítsuk ki azt a bútort, amit rendelne.
Van kedvenc fája, amiből szívesebben dolgozik, vagy minden fa, és minden fából lehet szép munkát készíteni?
Személyesen még nem alakult ki egy olyan fa típus, mint egyes idős mesteröknél. Személy szerint a vadvackort tartanám elsőbbnek, mint minden más faragó és minden más fa megmunkáló személy. Nagyon könnyű megmunkálni, nagyon szép árnyalatok tudnak kijönni, mondani valója a motivumoknak.
A bükkfa az nem ilyen?
A bükkfa nagyon egyszerű, azt ezelőtt szerszámfának tartották, és tartsák mai napig, és tüzelőfának. Azt bútornak a 80-as évek, 70-es években kezdték el gyártani, de ezelőtt se volt megfelelő, és viszont most se. A szú hamar beliesik.
A puha fákból, mint például a fenyőfa, hársfa, ezekből lehet-e ilyen használati tárgyakat készíteni?
Mind a két fajta fából nagyon szép dolgokat lehet készíteni. A fenyőfát nagyon nehéz faragni, de lehetséges faragni. Abból inkább a festett bútrokot készítsük. Hásfából viszont már nagyon szépen lehet faragni. Nagyon könnyű faragni, szép a szálirányzata, és egy kis színezéssel, kis pálcolással nagyon szép felületet lehet kihozni a fából.
Nagyon sok mindent elért, ezért irigykednek-e a falubeli fiatalok?
Nem tudom azt mondani, hogy irigyölnek, hiszen így személyesen nem mondták. Szerintem nem. Szépnek látszik, de úgy érzem, hogy fárasztó.
amit eltervezett az iskola elvégzése után, az úgy többé-kevésbé bejött?
Általában, ahogy a szakemberek mondani szokták, marketinget kell használni jelenleg, és akkor bevannak az álmok. Tehát álom akarat nélkül nincs. Amit idáig elterveztem, ha nem egyből, de fokozatosan, apránként mindent bevallott.
Újításokban gondolkodik?
Természetesen szeretnék most már lépni, egy nagyobb kapacitású műhelyet szeretnék elindítani. Természetesen fejlődni kell, hiába a régi módi, de azért a modern gépök, a régi stílusú bútorok elkészítéséhez nagyon-nagyon szükségesek.
A család támogatja-e Balázst?
Természetesen a legnagyobb támogatást a szülőktől kapom, hiszen ők adták az életet, és ők adták az első elindulást, amikor megengedték nekem, hogy Szentkeresztbe anyára menjek iskolába. Ott láttam azt a jövőt, hogy én meg tudjak tanulni, faragni.
Apu is foglalkozott többé-kevésbé ezzel?
A családból nagytatám volt ilyen tipikus székelyembőr, barkácsoló székelyemből. Őtőle kaptam az első vésőköt, és őtőle láttam az első kopácsolást. Édesapám a mezőgazdasági gépállomásnál dolgozott sok évet, és jelenleg gazdálkodó székelyemből, minden más falusi ember. Sajnos egyre nehezebb.
Saját család van-e már? Feleség, gyerekek?
Még, ahogy szokták mondani, egyedül élők, tehát még zeneszóval az ellenséget nem vittem be a házba, viszont már elkészítettük a szülőkkel a családi fészket, még befejezésre vár.
Ha majd eljön a házasság ideje, a családi fészek ilyen bútorokkal lesz berendezve?
Természetesen, tehát az elméletet azt már tudom, gyakorlatot majd a párról fogjuk eldönteni. Az elméletem szerint festőt konyhabútor lesz, régi stílusú házra számítottam, viszont viszünk belé egy kicsi modernséget is. A nappaliba faragottat, az előszobába szintén faragottat, és a többi szobákba kimondottan natúr, egyszerű, régi módi ágyat, amit egyszerűen fakezelővel fogunk lekezelni. Ez az elmélet. Gyakorlatban mit tudunk megvalósítani, az majd a jövő kérdése. Még azt szeretném, hogy minden természetes legyen. Faház készült, nem tégla, nem kő, kívülről is fával lesz szigetelve, belülről is fával lesz szigetelve, és a bent lévő tárgyakot úgy szeretném, hogy kő, fa és vas legyen. Tehát más nem nagyon szeretnék elképzelni benne.
Már megvan az ellenség, akit évek múltán zeneszóval bevisz a házba?
Még nincsen kilátásban ellenség, de reménykedünk minden percben.
Ember közelben. Egyszerű emberek nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió kora délutáni műsorában.
A 2010-ben készült hangfelvételen még magázódtunk, azóta már több interjú is készült Gábor Balázzsal itt Homorodszentpálon, és már tegező viszonyban vagyunk, tehát ezt így folytatjuk tovább. Adódik a kérdés, mi lett az ellenséggel? Meg vagy nősülve 11 éve. Mégis az ellenség betette a lábát a házba.
Igen, sikerült zeneszóba behozni az ellenséget. Ez a 11. éve, hogy behoztam.
Ez az évtized azt bizonyítja, hogy nem volt ez olyan rossz döntés.
Nem, sőt, nagyon jó döntés volt, hogy megnősülhettem, mert a Jóisten is úgymond vezérölte az utamat. Úgy történt, hogy külföldön dolgoztam, hazajöttem, mentem volna vissza megint külföldre dolgozni, és akkor jött az Úristen, hogy Norvégiában nem lehet csak úgy menni személyével, kell az útlevél, és akkor nem tudtam menni, és akkor mentem Udvarhelyre. Mives emberek sok adalmar, és a többit már elmondtam az előbb.
De szakmailag is az elmúlt 14 év fejlődést mutat. Te nagyon sok helyre eljutottál, még Ausztráliába is, és a munkáid nagyon sok helyen láthatók, és most már nem csak a virágállványokat faragod, hanem székelykapukat, kopjafákat és ilyen nagy dolgokat is.
Így van. Volt szerencsém 2013-ban megismerkedni az ausztrál magyar nagykövet asszonnal, Siko Annával. Kimentem Ausztráliába elkészíteni egy nagy székelykaput, a magyar nemzet ajándékát Ausztrália fővárosának a 100. születése napjára. amit sikeresen felállítottunk, közparkba került. Ott is elég sok munkát ott hagytam, tehát készítettem egy Sydneybe egy kicsi gyalogkaput egy öreg otthonnak adományként. Készítettem 4 darab kopjafát, egyet az Ausztrál-Magyar Nagykövetségre. 4 oldalára felírtunk 4 dátumot, 1956, 1920. Már 2-t elfelejtettem, de mondtam a nagykövet asszonynak, hogy de miért kér 4-et? Azt mondja, hát azért, mert 4 darab kopjafát felállítani nem tudunk, 4 évszámot fel tudunk faragni az oldalára, és van 4 nemzeti ünnepünk, és amelyik ünnepnap van, annak az oldalán koszorozunk. Egyet jót kacagtunk, és így történt.
Mennyi időt töltöttél Ausztráliába? Biztos nem 1-2 nap alatt faragódtak meg ezek a székelykapok, a kopjafák.
A kopjafák az viszonylag gyorsan sikerültek, mert volt egy idő elhúzása az anyag beszerzésre. Effektív 3 hónapot voltam, napra pontosan. És 5 hét alatt kellett elkészítsem a kaput. 7 nappal téve az utolsó héten, mert 2013. december 24-én én már Homorúcenpálon kellett legyek. Azt jelenti, hogy 23-án repülőm volt, és az nem úgy megy, hogy kicsit később délután indulok el, ez egy készen kellett legyen. Úgyhogy 13-ban nem is tudtuk felállítani, engedélyöztetésük véget. 14. novemberében lett felszentelve, megáldva és felállítva. Úgyhogy 4 hónapot voltam összbe Ausztráliába, Eszuszba voltam 3 hónapot, utána voltam még 30 napot.
Gondolom, hogy a szerszámokon kívül mindent adtak ők, az alapanyagot, vagy azt is kellett vinni?
A szerszámokat a szitomról vittem nagy bután, mert vésőimön kívül semmit sem kellett volna vigyek. Minden volt ott, minden szerszám, nem tudtam egyébként. Tehát a zsindelyszektől, a faragasztón keresztül, a festőecsetig el mindent vittem. Kicsi kalapácsot, tényleg abszolút minden furugépet, szerszámokat, tehát elektromos szerszámot, mindenfélit. A faanyagot azt, hogy ők adták, az ausztrál állam adta, és nagyon jó történet, mert a magyarnak az ízes nyelve, a fordítás, a száraz fa és a régi fát valahogy ezt cserélték, és azért késett az anyag, mert alig kaptak régi fát. Száraz fát írtunk effektív a kérésbe, akkor megérkeztem, leadtuk a méretököt, mire van szükség. A száraz fát a régi fával, az öreg fával összekeresek, akkor Ausztráliának a túlsó feléből hoztak régi híd anyagot, amely olyan száraz volt, hogy az itteni vésők törtek el. Borzasztó nehéz volt a kifaragása. Érdekes volt Ausztráliát, abszolút pozitívan tudok visszaemlékezni rá. Mai napig emlegetem Ausztráliát, és az, ami a legérdekesebb, hogy a nyelvtudás, tényleg a minimális nyelvtudás, a yes, no, és a jó meg yes, tettek, ugye keverjük. Ezen kívül a fekete csárdás kicsi kalapomba, posztolájbiba és egy posztotarisnyával elmentem és hazajöttem. Ami a legfontosabb, amikor jöttem haza, akkor kifizettek, nem kevés pénzzel, és kérik, hát mit csinálnak el a sok pénzt, haza utalják. Mondom, de utalják, teszem belé tarisznyának a belső zsebbe, a kutya se fogja látni azt, hogy mi van, és úgy hoztam haza egy fél hazárat.
A segédek kik voltak? Gondolom, hogy ottani emberek, de értettek a fafaragáshoz?
A segédem az a legfontosabb volt, még most is a legfontosabb az a Jóisten. Mellettem volt egy Dévárról származó, Kelemen Lajos, meg kell említsem a nevét, mert olyan fontos, és a családja, Lajos volt a nagykövetségnek a sofőre. És Lajos volt az, aki sok mindenben segítkezett, de azt kell mondjam, hogy 80%-ban egyedül készítettem a kaput. És mai napig is egyedül készítettem a nagy kapukot, és most annyi különbséggel, hogy vettem egy segédeszközt, amivel tudom emelgetni. De egyébként Kelemen Lajos segített, és a konzuli alkalmazottak. Sőt, még mondanám, hogy a nagykövet helyettes jött, és nem faragott, hanem emelni kellett. Faragni, gyalulni, ilyesmit, azt én készítettem.
Milyen motivumok kerültek fel arra a széke kapura?
Udvarhelyszéki faragással faragtam a kaput. Az ausztrál félnek egy kérése volt, hogy van egy ausztrál jellegzetes virág. És mikor ugye készítettem a tervrajzot, hogy mi lesz rá faragva, akkor látta a virágot, akkor mondta, hogy na egy virágot szeretne, hogyha belé kerülne az a motivum a kincsbe. És akkor tükörnek, most nem mondom meg felből ma melyik részébe, egy tulipán helyett, vagy egy bimbo helyett az ausztrál jellegű virág került belé. Szerintem, hogyha nem tudják, hogy mi van ott, nem veszik ki, hogy az ausztrál virág.
Ez a falu szép helyen van, körös körül erdőség van, erdő neveli a betyárt, nagy arasszony, a szép leány. Erdő neveli a betyárt, nagy arasszony, a szép leány. Ez a falu szép helyen van,
Ausztrálián kívül még nagyon sok fele vannak munkáid, de számon tartod? Vagy csak a nagyobbakat?
Igen, van egy noteszem, mit többször csináltam, csinálok egy méretezést, egy rajzot, és abnak a hátsó lapján jegyzetöltem, hogy minden kapunknak tudom, hogy hol van a helye. Egyről nem tudok, kettőt nem én állítottam fel, a 32-ből. Egyet Amerikába vitték, és egyet Magyarországon, amit nem én állítottam fel. De gyakorlatilag megvan a név, megvannak a mintái. Mindig újat készítök, új mintát, új kapu az új mintát, ismételünk, nem ismételök. Egyszer se, két egyforma kapunk nekem. 2007 és 2024 között nincsen egyforma kapunk. Méretibe azonosok, elég van három darab, a három homorocentpályú falutábla, de mintakincsibe mind a három változik.
Mennyire lehet bótolni veled, hogy mi kerüljön fel a kapura, tehát milyen motivumvilág? Vagy te azért nem hagysz a népi értékből?
Kizárólag udvarhely széki faragás. Az azt jelenti, hogy régebben, amit 1600-as években is faragtak már, ugyanazok kerülnek rá, egy kicsi változtatás, tehát azt jelenti, hogy kicsi változtatás, hogy régi könyvekből nézem egyébként, és hogyha történetesen most nekem nem tetszik az, egy nagyon picit változtatok, de az a változtatás annyi, hogy Kassai Lajosnak a szavát idézem, hogy a múltból nem a hammat kell hozni, hanem a parazsat. Hogyha látom azt, hogy nem a szabályos, akkor kiegyenesítem, vagy megívesítem a vonalat, gyakorlatilag az udvarhelyszéki mintakincsnek a továbbvivője vagyok.
Van egy kopjafád a Bözödújfalusi kopjafa faluban is. Ez felkérésre készült, vagy hogy jutott el a munkád a kopjafa faluba is?
A tiszteletes Fidőszombatfali József feltette egy közhirdetést, hogy a székelyföldi erdélyi fafaragók készítsenek el hány darab kopjafát, és jelönköztem, hogy én is elkészítök, és akkor tiszteletes úr hozott egy anyagot, méretazonosok voltak az anyagok, és úgy került egy kopjafa a Bözödújfalusi kopjafa faluba.
Mindig faragsz, vagy emellett még mással is tudsz foglalkozni?
Nagy százalékban faragok. Még január 1-én este 6 órakor hallgattam a Marosvásárhelyi Rádió műsorát. Gyakorlatilag mindig dolgozok. Ha nem dolgozok, akkor valamit matatok, de úgy, hogy álljak, üljek, feküdjek, olyan nincs. Nagyon minimálisan gazdálkodunk, van 1 hektár földünk, úgyhogy gazdagok vagyunk. Egy részét szántónak használjuk, és egy részét kaszálónak. Többsége kaszáló 70 ár belőle. Tartunk egy nagyon minimális háztáji állatot, van kutyánk, macskánk, pulykánk, tyúkunk, meg bolhánk. Most az idén vettünk egy mongalicát, és nyúl lesz ma.
Akkor azt jelenti, hogy neked a pihenés is a munkába merül ki?
Igen. Nekem az a megpihenés, hogyha hátul a műhelyben le tudok ülni, ha semmit csinálok, csak üldögelök, és akkor pihenök. Hát javarész azt mondom, hogy dolgozok. Ami tudom most már utólag, hogy egy kicsit sok. Kicsit kéne úgymond hobbinak is élni. Valamikor volt a hobbim, hogy jártam gyalogolni, vagy készítettem kovács késököt, próbáltam egy kicsit kikapcsolódni a faragásba. Mostanában egy kicsit el vagyok a munkába minden nap. Este lefekszek, azon gondolkozok, hogy reggel minek fogok neki. Kapukkal az van, hogy nagyon jó, csak hosszú ideig készül el. Most közben elvállalok egy-egy kisebb ácsmunkát, akkor gondolkodom, hogy na hónap akkor hova megyek, legfőképpen kivel megyek, mert este lehet, hogy hazajövünk 2 személy, 3 személy, de reggel nem biztos annyival megyünk el dolgozni. Közben evel kapcsolódok ki a kapufaragással, vagy egy ácsmunkát, egy egyszerű háztetőt elkészíteni, vagy egy filegóriát elkészíteni ácsmunkában. Evel szórakozok. Szórakozásom, gondolkozom, hogy van-e. Szerintem sok nincsen. Volt 3 évvel egy szórakozásom, vettem egy kaszálógépet, és építettem utána egy remorkát, amit mondhatnám mai divattal. Mindenkinek van szavrasbogárnak, és nevezik meg csettegőnek, a rütyinek, meg itt a fene tudja, milyen nevek vannak. Na, akkor volt egy januári hónapom, amikor azt mondta Ibolya, hogy úgy viselkedök, mint egy kicsi gyermek, aki megkapta a játékát. Na, akkor jó volt. Csak gondolkozom, melyik évben, nem tudom, 22-ben úgy lehet.
Akkor azóta se kaszáltál sokat azzal a géppel?
Kaszálsz, az 1 hektárt meg kell, és a másik a legfőképpen szállításra használom, úgyhogy röffentömbé, svájci pontossággal mai napig is gyúli egy svájci gép egyébként, és inkább szállításra használom, de kaszálásra is igen, gerebjét is vettünk rá, úgyhogy nagyon jó.
Csillagoség, merre van az én hazám?
Sok megrendelésed van? Székelykapuból, kopjafából, vagy esetleg ácsmunkából?
Kapukból kicsit azt hiszem több van, mint az ácsmunkából. Ácsmunkából nem vállalok szándékosan, mert az egy ilyen kiegészítő. A fő tevékenységem a kapufaragás most már. Népi bútorfaragást azt még 2010-ben használtam, abból éltem, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit fejlődni kell a korot, és tovább kell lépni. A népi faragásból lett a bútorasztalosság, bútorasztalosságból lett a műbútorasztalosság. 2007-ben lett az első székelykapunk felkérése, de lényeg az, hogy 2010-től indult el igazából a székelykapu faragás, és azóta nagy vonalakban ebben próbáltam, és ebben próbálok mai napig is foglalkozni. Volna több megrendelésem, szánszándékkal nem vállalok, egy évben hármat készítök el, aminek van lelke és van értelme. Darabszámot nem szeretnék készíteni, volt időszak, hogy megcsináltam többet is, egyszerű minimális kapukból, de megismételem, darabszámot nem szeretnék és tömegöt se gyártani, ezért egy évben hármat készítök újat, és kettőt általában felújítok, régi kaput. Rengeteget járok Márifalvára dolgozni, két kaput mentettem meg az enyészettől, sok apró munka javítás volna Márifalván, de nem tudom csinálni.
Most éppen egy érdekes kapu készül kézzel. Ez azt jelenti, hogy az anyag kivágása is kézzel történt, vagy azért minimálisan beavatkoztunk géppel is?
Gép 2%. Az első 1% a láncfűrész, amivel kivágták az erdőbe a fakitermelők a fát, és a második része egy szalagfűrész, amit nem tudtam helyettesíteni megfelelő kézifűrésszel, a hónajkötéseknek a kivágása. Egyébként a többi minden kézi erővel készült, és készül még mai napig is. Ez azt jelenti, hogy a rönköt hazahoztuk az erdőből, leraktam az udvarra, és nekiálltam palankáccsal, bárdal és daraboló fejszével, kiképeztem a kapulábat, a nyersanyagot, és a műhelyben attól tovafelé kézi gyalúval, meg kézi faragó fejszével alakítottam, formáltam tovább a jelenlegi állapotába, ahogy látszik.
Hová kerül majd ez a székelykapu? Valami megtisztelő helyre? Vagy minden hely megtisztelő, ahova a munkáit kerülnek?
Így van, mindenik megtisztelő, sőt, mindeniket gyermekemnek tartom. Most például ez a legújabb gyermekem. Hát így valakinek még mondtam, hogy minden kapum egy gyermek. Magán hány gyermeke van? Mondtam 32-30, nem tudom mennyit. Felvidékre készül, szádolmas. Ez az egy kapum van, hogy nem ismerem a tulajdonost, nem tudom, hogy kinek készül. Annyit tudok, egy nagy birtokra kerül, mert nagy kötött kapu, oszlopos kapu és faragott kapu. Ez csak kizárólag a módos emberek tudták és tudják megfizetni mámes.
Meddig lehet ezt ilyen nagy szenvedéllyel csinálni? Mert ahogy elnézlek, hónap-hónap után ez nem marad abba.
Úgy tervezem, hogy az életem végig. Csak tudom, hogy lesz egy életkor, amikor a sors belészol, és a Jóisten azt mondja, hogy na, ennyi volt. Mikor jön az, ugye, Istennek legyen, ha nem tudjuk, nem, hogy én, hát senki se. Elviekben úgy terveztem az életemet idáig, hogy ameddig tudom, addig csinálom. Más aranyat vesz, én meg régi szerszámgépeket, meg régi szerszámokat, ha majd nem fogom tudni emelgetni akár 300 kilós lábakot, akkor visszafejlődök a bútorasztalosságra. Ha meg azt sem fogom tudni csinálni a fafaragást, az biztos, hogy 80 esztendős koromban is tudom magam módján és akkori erőmhöz képest biztos tudom faragni.
Ha egyéb nem, akkor élsz az emlékedből, és meséled, hogy milyenek voltak ezek az évek, amikor itt-ott-amott készítetted ezeket a csodálatos munkákat.
Igen, hát remélhetőleg, hogy megérjük azt, hogy még 30 év múlva ugyanúgy készül egy riport erről a történetről, csak lehet, akkor úgy csináljuk, hogy hosszabban, vagy egy élőadásban, hogy többet lehessen beszélni. Rengeteget tudnék mesélni, csak a riporternek, meg a műsornak is van egy ideje. Én a mai napot erre szántam egyébként, úgyhogy most, ha Jóisten megsegít, lefejezik a riportotokat, iszunk egy jó erős pohár pálinkát. Rengeteg élmény született az elmúlt 10 esztendőben, született két gyermekünk. Elkaptam azt, amit kértem. Tehát amit a Jóistentől kértem 2010-ben, és például a riportban, volt az a kérdés, hogy milyen feleséget szeretné, és mondtam, hogy szeretném, hogyha katolikus lenne, szeretném, ha székelyasszony lenne, szeretném, ha kézműves lenne, mindegyiket megkaptam, termőfejjel. Székelyasszony és vízbe dobott, szembeúszik, kézműves és Istennek legyen hála, sző, fon, mos, takarít, mind a hármat csinálja, idáig mindent, amit szerettem volna, teljesült. Ezt fogom életem végig csinálni, hogy élem a székely emberi életemet, Hiszek abba, hogy itthon is meg lehet élni, nem úgy, mint külföldi, hanem jó meg lehet élni, és nekem ez az életem így, ahogy van, jelen pillanatban megfelelő.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Gábori Bolya vagyok, Homorodszentpálról.
11 éve, hogy házasok vagytok. Nehéz ember Balázs? Vagy jó ki lehet jönni vele?
Őszintén is. Mint minden embernek, neki is vannak jó, illetve rossz tulajdonságai, de jól vagyunk, hála jó Istennek, hogy bármennyire is ellenségként jöttem a házba, nem érzem ellenségnek magam.
A véleményedet ki szokta kérni, amikor egy új munka készül?
Van eset, hogy kikéri a véleményemet, nem úgy, hogy minden egyes alkalommal. Mikor problémája van, akkor elmondja, megkérdezi, hogy mit szólok hozzá, főleg, hogyha nagyon nagy munkára kérik fel. Meg szokta kérdezni, hogy ezt szerintem hogy tudnánk megoldani, mert hát egy család vagyunk.
Sokat kell sertepertél a műhelybe? Vagy neked megvan a te szakterületed, a szövés?
Nem sertepertélek a műhelyben. Beszoktam menni, megnézem, mit csinál, megkérdezem, hogy halad, hogyha kaput farag, hogy mennyire faragta azt ki az előtt való naptól, vagy van olyan hét is, hogy egyáltalán nem megyek hátra a műhelyben. Nagyon ritkán kell segítsek, de az évente egy-két alkalom, hogy oda kell álljak, mit tudom, gyalulni segíteni. Ilyen könnyű, tehát nem az, hogy most egy kapulábat kell emeljek, hanem itt mint deszka, gyalulás.
A szövőszéket neked Balázs készítette? Vagy ez már azelőtt megvolt, mielőtt belevágtál volna a szövésbe?
Nem Balázs készítettem. Ő újította fel, mert azért voltak olyan részei, ami sajnos az idő folyamán már annyira elhajlott a fa része, hogy azt már nem lehetett használni, és a szövésnél ugye fontos, hogy milliméterre pontosak legyenek az alkatrészek, úgyhogy nem ő készítette, ezt úgy vettük innen a faluból, egy nénitől, de viszont azokat az alkatrészek, amik nem voltak megfelelőek, tehát elhajlottak, azokat ő készítette el.
Látok vagy hármat is. Minek ennyi szövőszék? Ha egyik melegszik, akkor a másik a folytatod?
Igazából minek kell ennyi szövőszék? Mivel hobbi, ezért úgy vonz, hogy legyen több. Ha bár két kezem van, két lábam, úgyis egyszerre csak egybe tudok dolgozni, de vonz, hogy legyen. Tehát az első azért, hogy legyen, amit megtanuljak. A második szövőszékemet az Balástól kaptam ajándékban. Almási az a szövőszék, Homorod Almási. Lehet úgy is mondani, hogy ki volt hajítva, és akkor Balázs ezt megtudta és megvette nekem ajándékba. Most lett még két szövőszékem, úgyhogy összesen akkor négy van. Az egyik egy nagyon kicsike, hogy a lányok majd tudjanak rajta kényelmesen szőni, mert a kicsi lányom, ő néha-néha úgy kíváncsiságban megmérjük, hogy elérje a lábítókot a lába, de még túl alacsony ahhoz, hogy szőjön, ezért van egy kicsi szövőszék, amin remélem, hogy egy kicsit megtanulnak. Egy minimálisan nem akarom én rájuk erőltetni, hogy ők ezt folytassák, de viszont szeretném, hogyha egy minimálisan belelátnának. Nem csak úgy, hogy én készítem, én szövök, hanem hogy ők is lássák, hogy mivel jár. Nem csak az, hogy néha segítenek feltekerni a fonalat a hátsó hasajóra, annál szoktak segíteni, mikor nem kapok felnőtt segítséget, illetve nem annyira komoly munkát csinálok, hogy szükséges a nagyon-nagyon-nagyon pontosság. Hogyha magamnak dolgozok, akkor megengedem azt, hogy ebbe, hogyha nem is annyira pontos. A negyedik szövőszék pedig azért kell, az már kell, mert ezek a régi paraszt szövőszékek irtó nagy helyet foglalnak. Tehát most jelenleg a nappalink helyén van a szövőszék, úgyhogy nappalink nincsen, hanem úgymond a műhelyen van, és ezért kellett egy kisebb. És Svédországból származik a negyedik szövőszék, amelyiken szeretnék majd dolgozni, nap mint nap.
Most éppen székelyruhának való anyag készül itt a nappaliban. Amúgy még milyen tárgyakra van igény? Miket szősz?
Abroszokat, szövők, konyharuhákat. Szőttem már ingnek való anyagot is, len fonalból, tehát pamut len keverék. Azt magunknak, tehát Balázsnak és nekem egyet, illetve neszeszereknek való anyagot készítettem. Azokat meg is vartam.
Akkor ezek szerint van rá igény, mások nem rendelnek?
A székelyruha az megrendelésre van, ezeket most megrendelésre készítem, mostanában kezdtem úgy vállalni. Nem úgy nőttem fel, hogy szőjön valaki, fiatalkoromban sem vonzott 10-20 éves koromban a szövés, más kézműves mesterség igen, de viszont a szövést ez olyan 5 éve kezdtem, és addig nem vállaltam, amíg nem éreztem magam annyira felkészültnek, mert ezt életünk végéig lehet tanulni, ezt a szövést, tehát annyi formája van, hogy ezt meg kell tanulni. Itt nem lehet egy 20 óra alatt begyakorolni, hogy abból jó is jöjjön ki. Inkább magunknak szőttem. Tavaly októberben volt egy csomó szőnyegem, amit meg kellett szőjek. Most ezek a székelyruha anyagok vannak, amik úgymond komolyabb. Az, hogy kit érdekel, és hogy mennyire van igény rá, az egyre kevesebb, én úgy látom. Tehát tényleg van egy réteg, de már nincsen akkora igény, mint ezelőtt 50 évvel, hogy házi szőttes abrosz legyen az asztalon, a konyharuha is házi szőttes legyen, és nem lehet úgy az iparral se felvenni a versenyt. Úgy van igény rá, hogy tényleg székelyruha anyagként, amelyik tényleg a viselet, tényleg a miénk bizonyos ünnepeken azt veszik fel, illetve van tényleg egy olyan réteg, aki szereti a házi szőttes abroszt, a ronyszőnyeget. Vannak olyan emberek, akik kifejezetten a ronyszőnyeget szeretik a lakásba. Még azért van remény arra, hogy egyre nagyobb igény lesz, de az emberek 10-20%-ának van erre igénye a székelyruhán kívül.
Példa az ragadós, a baráti körben, vagy itt a szomszéd fiatalasszonyok bejönnek megnézni, hogy Ibolya, na, ebből mi lesz, hogy csinálod?
Érdekli őket, hála jó Istennek érdekli az embereket, hogyha másképp nem is, de mindig, mikor jönnek hozzánk, akkor megcsodálják, hogy na most mit is csinálsz, megtapogassák, de van olyan is, pont a szomszédasszony, aki érdeklődik, hogy ő meg szeretne tanulni, ő is szőni. Erre is példa, hogy tényleg fiatalasszony érdeklődik.
A 11 év azt mutatja, hogy két ilyen művész lélek jól megfér egy csárdában. Megvan mindenkinek a szakterülete, az érdeklődési köre, és akkor nincs olyan nagy koccanás.
Hál' Istennek igen. Tehát megvan ugye az érdeklődési körünk, és nincsenek olyan nagy ellentétek közöttünk, amit ne tudnánk megbeszélni. Pont ez a jó, mert valamilyen formában, de kikapcsol. Tehát a hétköznapokból, hogy nekem is a szövés az úgy indult, hogy nekem szükségem van arra, hogy a mosogatás, a főzés, a mosáson kívül, tehát valami olyan csináljak, ami megmarad. Nem kapcsol ki engem az, hogy elmenjek a szomszédba kávézni. Nagy ritkán elmegyek kávézni, de viszont az tényleg ritka alkalom, inkább valamit alkotni, és ez mozgatja szerintem Balást is, nem is csak a pénz. Meggazdagodni ezek ebből a tevékenységekből nem fogunk soha, jó lenne több, de viszont nyugodtak vagyunk. Jó, hogy reggeltől estig dolgozunk, de nyugodtan élünk. Tudjuk azt, hogy azt megcsináltuk, akkor az meg van csinálva, azért megkapjuk azt a fizetésünket, nem hajszoljuk. Tehát rengeteget látunk, hogy emberek hajszolják, és folyton idegesek. Nekünk az a fontos, hogy valamilyen formában nyugodt életet éljünk, és biztosítsunk a gyerekeknek.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Homorócentpárról jelentkeztünk Gábor Balázs népi faragó, székelykapu készítő és feleségének Ibolyának a vendégei voltunk. Ők a ritka példa arra, hogy az értékeinket nem csak megőrzik és éltetik, hanem továbbadják az újabb generációknak. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.